Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ugye vállalati körképet többen szoktak készíteni, ez mindig érdekes tud lenni, hogy mire számítanak a cégek, illetve milyen diagnózis állítható fel akár a magyar vállalkozásokról, amelyek igen sokszínűek, ha a KKV vagy nagyvállalati szektort nézzük. Önök a felmérésben mit tapasztaltak, hogy mit jeleznek előre a vállalkozások? Gondolom a költségnövekedés, a válságnak a jelei vagy nehézségei megjelennek az önök felmérésében a kapott válaszokban is.
Igen, megjelennek. Azt is tudom mondani önnek, hogy sajnos megjelennek. A kutatásunk során a vállalatoknak a 85%-a véli úgy, hogy a működési költségük legalább 20-30%-kal fognak emelkedni a következő évben, ami azt gondolom, hogy elég aggasztó.
Milyen adatok voltak még? Tehát gondolom, hogy ezt a működési költséget vagy a kiadásokat több területen is vizsgálták, tehát akár fejlesztésekre mennyi jut a cégeknek, vagy beruházásokra, ebben milyen válaszokat kaptak?
Igen, erre is kitértünk, ám mielőtt ezt kiemelném, hogy pontosan hogy is látják a vállalatok. A vállalatok a működési költségük tekintetében leginkább a rezsiköltségek áraiban számítanak arra, hogy nagyon-nagyon megnőnek, és ezért kénytelenek különféle beruházásokat. És nagyon érdekes a szám, hogy 60%-uk úgy gondolja, hogy a beruházások, fejlesztések, és leginkább a marketing költségek, amiket szeretnének megvágni, és szeretnének költségeket azon a területen elérni, hogy ezt a működési költség emelkedést valamilyen szinten próbálják meg kiegyensúlyozni.
Ugye említette a rezsiköltségeket, amit nem lehet kikerülni ma már, de ugyanúgy akár a szállítási költségek is komoly problémát jelenthetnek az üzemanyagárakból adódóan. Ebben mit láttak, milyen tendenciát?
A működési költségek tekintetében nem csak a rezsi árak emelkedésére gondolunk, hanem itt az üzemeltetés, az ingatlan bérleti díjak, euró árfolyam, és ahogy ön mondta, maga az üzemanyag, a szállítmányozás tekintetében is nagyon nagy mértékben lesznek ennek a hatása is beletartozik a 20-30%-os költségemelkedésbe, hiszen az üzemanyagár emelkedések hatása az, hogy a működésre is ez kihatással van.
Ugyanakkor, ugye ha a hazai makroadatokat nézzük, akkor az infláció is 20-25 éves csúcsokat dönt. Ez hogyan jelentkezik a cégeknél? Mennyire van ott a top mezőnyben, hogy bizony ez is komoly kiadásokat, komoly plusz terheket jelent számukra?
Ugye attól nem tudunk el vonatkoztatni, hogy az infláció mértéke, ez kétszámjegyű. Kétszámjegyű inflációs adatok vannak, amivel a vállalkozók nap mint nap, és a lakosság is szembesül az infláció hatásával, ami a vállalatok tekintetében, a beszállítók tekintetében, ez ugyancsak nagy mértékben befolyásolja a napi működésüket, és a tervezhetőség szempontjából is a 2023-as év egy újabb kihívást jelent, hogy az inflációs környezetet hogy is fogják ezt tervezni, hiszen nagyon sok vállalkozás a kutatásunk megmutatta, hogy nem is nagyon tud előre tervezni, egy nagyon bizonytalan környezet van jelen pillanatban a vállalkozások életében.
A válságállóság témáját is vizsgálták. Ugye azért látjuk folyamatosan, hogy lehúzzák a rolót cégek, vagy megpróbálják szűkíteni a területüket, hogy kitartsanak ebben a válságban. Mit válaszoltak, hogy mennyire látják akár a bevételköltség alakulás alapján, hogy válságállóak, vagy épp nem annak bizonyulnak?
A válságállóság tekintetében nagyságrendileg nagyjából 36%-a látja úgy, hogy a bevételek azok tudnak növekedni az elmúlt évhez képest, de 33% esetében pedig azt látják, hogy a bevételek ugyan meghaladják a kiadásokat, de a növekedés elmarad az időarányos tervhez képest, és csupán 23%-uk az, akik arról nyilatkoztak, hogy a bevételeik stagnálni fognak, és nem követik az infláció mértékét, ami miatt komoly, szeretném kihangsúlyozni, mert ez a kutatás tekintetében is komoly kihívást okoz a vállalat gazdaságos működésének a fenntartásában, és itt leginkább a nagyobb vállalatok, a nagy vállalatok, akik válságállóbb, golyóállóbb páncérban fognak ebben az elkövetkezendő időszakban lenni.
Említette ugye, hogy a nagyok a strapabíróbbak. A KKV-knál bármilyen mintázatot látnak-e, hogy melyek lesznek a túlélő KKV-k, és hol van az, ahol mondjuk akár a régi hiányosságok is begyűrűznek és felerősödnek a jelenlegi időszakban?
Arról nehéz nyilatkozni, hogy melyek azok a KKV-k, akik a jövőben is fönn fogják tudni tartani magukat. Én leginkább szerintem azt könnyebb ma meghatározni, hogy melyek azok a KKV-k, akiknek sokkal nagyobb kihívást fog jelenteni, akár a kisebb hotelek, a kisebb szállodák, motelek, turizmusban résztvevők, vendéglátásban résztvevők, akiknek nagy kihívás lesz az elkövetkezendő időszak, akiknél nagyobb rezsiszámlák, rezsiköltségek tudnak jelentkezni. Mi a kutatásaink alapján őket látjuk egy nagyon kockázatos területnek.
Eddig, amilyen témákról beszéltünk, vagy főpontokról beszéltünk, ezek mind-mind egy-egy kockázati tényező, ami most megvalósult, vagy felerősödött. Ugye a kockázatok kivédésében, menedzsmentjében a biztosításoknak is fontos szerepe lehet. Ebben hol tartanak a magyar vállalkozások az önök felmérése alapján? Mennyire veszik komolyan azt, hogy a biztosítás is egy fontos terület, és érdemes ezeket felülvizsgálni, tehát hogy egy elavult konstrukció is ugyanúgy kockázatot jelenthet?
Azt gondolom, hogy a magyar vállalatok, a magyar vállalkozások nagyon körültekintőek a tekintetben, hogy a kutatásunk is jól megmutatja, hogy a vállalkozások 94%-a rendelkezik biztosítással. Ez azt gondolom, hogy persze jobban örülnénk, hogyha ez egy 100% lehetne ez a szám, de azt gondolom, mint közel 20 éve a biztosítási szektorban tevékenykedő szakember, hogy a 94%-kal elégedettek lehetünk első hallásra. A következő érdekes szám, hogy 58%-uk mégsem tudja, hogy mekkora pénzt fizet a biztosításra, hogy hova fizeti, és milyen fedezeti kört fednek le az ő biztosításai. Ahogy ön is felvetette, egyik szemünk boldog, hogy 94%, a másik viszont nagyon sír, hiszen a biztosításoknál a mostani kutatásaink, illetve a kutatásaink óta eltelt időszakban, ahol mi nagy mértékben végeztünk még egyéb kutatásokat, illetve becsatoltunk nagyon sok vállalatot még pluszban, hogy mérési számokat tudjunk prezentálni, azt tapasztaljuk, hogy 5-10 éves elavult biztosítási konstrukcióval rendelkeznek a vállalatok. Óriási kockázat. Hiszen az építőanyagárak elmentek, a munkadíjak elmentek, ez szabadult ezen a téren is az áremelkedés, és benne ülnek egy 5-10 éves biztosítási konstrukcióban, súlyosan alulbiztosított az adott vállalatnak a termelő egységének a telephelye, a gépei, és hogyha ott bármilyen káresmény történne, akkor biztosító nem fog, vagy nem olyan mértékben fog fizetni, ahogy például újra elő lehetne állítani azt a gyáregységet, azt az épületet, azt az ingatlant, vagy azt a gépet megvásárolni tudnánk ma. Hiszen egy gép tekintetében, vagy egy gépjármű tekintetében, amikor ilyen euróárfolyam van, amikor rezsióradíjak elszabadultak, akkor igenis egy kaszkóbiztosítás tekintetében is elengedhetetlen az éves felülvizsgálat.
Ez a felülvizsgálat egyrészt, amit ön említett, hogy azért is szükséges, hogy teljes körűbb legyen, aktuálisabb legyen a vállalat helyzetéhez képest, de gondolom az elavult konstrukciók akár feleslegesen plusz kiadásokat is jelenthetnek.
Hogyan nagyon-nagyon érdekes és fontos információk kerültek asztalra, hiszen a vállalatoknál előfordul olyan is, amikor 1995-ben megkötött biztosítási szerződéssel rendelkeznek komoly vállalatok, és meg vannak győződve, hogy az a biztosítás, amit 1995-ben megkötöttek, ez rendben van, ez jól működik, és hogyha bármi történik, akkor fizetni fog a biztosító társaság. Szerencsére nem történt komolyabb káresemény idáig, de az nem megengedhető egy Pest megyében működő gyár tekintetében, vagy egy logisztikai központ tekintetében, hogy 50-70 ezer forintos négyzetméter áron biztosítsa be az adott ingatlanját. Úgyhogy ez is egy nagy kockázat, hogy miért van annak nagy jelentősége, hogy évente egy szakmai felülvizsgálatra van szükség, ahol nem csak azt várja el az adott partnertől, legyen ez egy biztosítási ügynök, biztosítási alkusztól egy adott vállalat, hogy akkor csak az adott szerződést versenyeztesse meg, hanem igenis el kell várni az adott ügyfélnek a külsős partnerétől, brókerétől, ügynökétől, hogy javaslatot tegyen neki arra, hogy mik azok a biztosítási fedezetek, mik a feltételek, és mik az adott négyzetméter árak, amivel a biztosító nem fogja azt megállapítani, hogy alulbiztosított, vagy súlyosan alulbiztosított az adott ingatlan, és nem fog egy adott káreseménynél kellő kárkifizetést alkalmazni a biztosító.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az mostanában már nem meglepő, hogy a cégek együttműködnek az egyetemekkel. A JET-tel most milyen fejlesztésekben működik közre a Győri Széchenyi István Egyetemmel?
A JET-tel és a Győri Széchenyi István Egyetem több mint 3 évvel ezelőtt kötött arról egy együttműködési megállapodást, hogy elsősorban 5G technológián, illetve más mobil technológiákon közösen gondolkodunk az egyetemnek a diákjaival azon, hogy hogyan fognak ezek az új technológiának az előnyei eljutni egyrészt a lakossághoz, másrészt pedig az üzleti felhasználókhoz. És etéren érkeztünk el egy mérföldkőhöz, 4 olyan felhasználási terület is elkészült, ami bemutatható volt, úgyhogy nemrég erről számoltunk be a közönségnek.
Egyébként ezek nagyon izgalmasan hangzanak. Ugye itt a vadriasztástól kezdve az autóiparon át mindenféle fejlesztésekről szó van. Ön mit emelne ki elsőként?
Alapvetően 4 terület volt, ahol a fejlesztők bemutatták az eredményeket. Ezek közül 2 az autóiparhoz kapcsolódik. Az első az az önvezető autóknak a témaköre, ahol egyébként egy Nissan Leaf volt az, ami 5G mobil technológiával felvértezve megmutatta, hogy mi a különbség egy kizárólag a saját szenzorait, a saját érzékelőit használó okos autó, illetve a között, hogyha 5G technológiával nagyon alacsony késleltetéssel kapja a jármű az információkat. Úgyhogy azt gondolom, hogy bár az önvezető autózás az a távolabbi jövő, de ezek nagyon fontos mérföldkövek, hogy etéren a technológiák hogy érnek össze, és hogyan tudnak majd megbízható megoldásokat nyújtani. A másik demo szintén az egyetemen működő Synergy csapatnak az autója, amely alapvetően 2 téren is mondhatom, hogy a világ élvonalába tartozik. Az egyik az a nagyon alacsony energiafelhasználás. Itt azt kell tudni, hogy egyetlen egy kilowatt energiával 284 kilométert tud ez az autó megtenni. Én azt hiszem, hogy itt az energiaválság idején ezek a számok nagyon jól hangzanak, és ezeknek a kutatásoknak az eredményei átkerülnek szépen azokba az autókba is, aztán amit mondjuk úgy, hogy a földi halandók egy ponton meg megvehetnek az üzletekben. És egyébként ez az autó pedig önvezető képességekkel is fel van vértezve, úgyhogy, ha így tetszik, 2 olyan területet is tudnak rajta kutatni, ami már középtávon is bekerülhet a lakossági, illetve egyébként más területeken, akár az üzleti felhasználási körbe.
A mezőgazdaság mostanában egyre több mobil technológiát képes alkalmazni, elég ha csak a precíziós növénytermesztésről beszélünk, de hát ugye a drón technológia is egy ilyen új terület, amelynek sajnos Magyarországon még a jogi háttere nem igazán rendezett, de rengeteg felhasználási területe lehet ezeknek az eszközöknek. Ezzel kapcsolatban is születtek fejlesztések?
Így van, az egyik demo, amit bemutattunk, az egy 5G hálózaton működő vadriasztó volt. Ugye itt ez is több technológiát ötvöz. Egyrészt egy kamerarendszer figyel egy adott területet, és egyébként ez lehet egy mezőgazdasági terület, de egyébként lehet például biztonsági szempontból egy cégnek a telephelye is, és hogyha bármilyenféle olyan mozgást érzékelnek, ami mondjuk a mezőgazdaságban egy vad, aki arra területre téved, ahol nem szeretnék, hogyha tönkretenni a termést, akkor lép életbe a folyamatosan napi 24 órában készen létbe állított drón, amelyik felszáll, és a kamerarendszerről érkező adatok alapján gyakorlatilag hang, fényhatásolakkal, illetve a megfelelően beállított módon el tudja riasztani a vadat arról a területről, megakadályozva, hogy kár keletkezzen, és ugyanezt tudja egyébként ez a drón mondjuk egy biztonsági rendszerben, akkor ugyanilyen módon akár egy betörőt is el tud riasztani. És ugye, hogy kerül itt képbe az 5G technológia, ugye ezeken a területeken kicsi késleltetés idejű, megfelelő technikai paraméterekkel rendelkező sávszélességre van szükség, akár mondjuk mezőgazdasági területeken. Ugye ezeket a hagyományos wifi technológiával nem nagyon lehet lefedni, viszont 5G hálózatokkal igen. Úgyhogy a drónok kapcsán itt kifejezetten ennek a kutatásnak, fejlesztésnek az iránya arra vonatkozott, hogy itt az 5G hálózaton hogyan tudnak hozzájárulni azokhoz az egyébként már ismert drónos, kamerás, mesterséges intelligenciára épülő rendszerekre, amelyek 5G nélkül is léteznek, de 5G-vel meg még szebben, még jobban.
Itt készülékfejlesztésről is van szó, komplett rendszerfejlesztésről van szó, vagy appokról, egyéb szoftveres fejlesztésekről?
Mindegyikről ez egy komplett rendszerfejlesztés, ugye itt önmagában megtörténik a drónoknak a felszerelése, megfelelő azon túl természetesen, hogy akkumulátorokkal, motorokkal és a felszálláshoz szükséges részekkel rendelkeznek, ezen túl megfelelő hangeszközök, kamera és hát nem utolsó sorban a kommunikációra, a megfelelő hálózatokkal való kommunikációra alkalmas egységekkel kerülnek ezek felszerelésre, és hát de ami a legfontosabb mögötte az ezt irányító háttér, rendszer, az az informatikai megoldás, ahol a kamerák képéből érkező jeleket értelmezi, egyébként egy mesterséges intelligencia, és az ez alapján leszűrt információkból pedig utasítást ad a drónnak, hogy pontosan hova menjen ki, és ott hogyan végezze el a feladatát. Úgyhogy ez egy elég komplex rendszer, és azt gondolom, hogy ez is mutatja a dolognak a szépségét, hogy itt azért nagyon sok technológiának kell együttműködni, hogy ezek a gyakorlatban már rendes mezőgazdasági vagy akár ipari felhasználásokban ezek megbízható és valódi megrendelők számára értéket teremtő megoldások legyenek.
És már itt a mezőgazdaságról beszéltünk, és itt már említettem a precíziós mezőgazdaságot, ezzel kapcsolatban más egyéb fejlesztésekkel foglalkoztak-e?
Szintén az agráriumot érinti az a fejlesztés, amely kifejezetten az üvegházhatású gázok mennyiségének a mérséklését és csökkentését célozza. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a talajba és különböző helyekre egyébként SIM-kártyákat tartalmazó kis szenzorokat helyeznek el, amelyik rendszeresen adatokat szolgáltatnak az adott szántóföldnek a széndioxid kibocsátásáról, vagy a széndioxidon kívül a nedvesség tartalmáról, a levegő, talaj, hőmérséklettől. Szóval rengeteg olyan információt nyújtanak ahhoz, amiből lehet látni, hogy annak a területnek éppen milyen az állapota, és aztán a földművelésnek, a gazdálkodásnak a különböző fázisától függően ezekből az adatokból következtetve úgy tudják magát a tevékenységet folytatni, hogy ez a legkevesebb környezeti lábnyommal járjon.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.